Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
Szent Domonkos, áldozó pap, rendalapító. Spanyolországban született, Kasztíliában, Kalerúgában. Az Ó-Kasztíliát átszelő Duero folyó völgyében néhány órányira a püspöki székhelytől, Oszmától fekszik Kalerúga városa. A Guzmán családnak nagy kiterjedésű birtokai voltak e vidéken. Domonkos itt, Spanyolországban született, 1170 körül. 1190-ben kerül Domonkos a palenciai székesegyház iskolájába. Kasztíliában éhínség volt, Domonkos pedig pénzét tette könyveit, és árát a szegények között osztotta szét. Azt mondta, mit tanulmányozzam én ezeket a holt pergameneket, miközben odakinn az utcán, éhségtől esnek össze az emberek. Ez az első mondat, amit Domonkostól feljegyeztek, de már ez is mutatja segítőkész ember szeretetét. Kispap korában tisztelettel néztek föl rá, és példáját növendéktársai és tanárai egyaránt követték. Tanulmányai befejeztével Diego de Azevedo, aki az oszmai kanonok reform egyik követője volt, 1198-ban meghívta Domonkost a székesegyház szolgálatára. Itt szentelte pappá Martin Bazán püspök, és felvette a szerzetesi fegyelemben élő kanonokok sorába. Diego, aki Domonkos atyai jó barátja volt, 1202-ben püspök lett Oszmában. 4 évvel később Domonkossal együtt Rómába ment, és azt kérte a pápától, hogy adjon mindkettőjüknek felhatalmazást a kunok közötti misszionálásra. A pápa megörült apostoli buzgóságoknak, de nem keletre, a kunokhoz, hanem Dél-Franciaországba küldte őket, ahol ebben az időben a katarok és az albigense keretnegsége pusztította az egyházat. Ide küldte őket, hogy reformálják meg a papságot, és vezessék vissza a katolikus hitre az eretnekeket. Erre a területre korábban is küldött már a pápa misszionáriusokat, de ezek, mint pápai követek, túl nagy hatalommal léptek fel, és az emberek meg sem hallgatták őket. Diego püspök és Domonkos ezzel szemben teljes szegénységben és alázattal járták a vidéket. Prédikáltak a hívőknek, keresték a találkozási lehetőségeket a tévtanítókkal. Vallási vitákat folytattak, és próbálták meggyőzni az igazságról az embereket. A pápának tetszett a módszer, és jóvá is hagyta. Ez az eljárás azért is volt olyan hatásos, mert ez a két eretnekség éppen azt hányta a papság és az egyház szemére, hogy elhagyták az apostolok életformáját, meggazdagodtak és elárulták az evangéliumot. Domonkosék prédikációja és magatartása eleven cáfolat volt ezekre a vádakra. A püspök hazautazott Oszmába, hogy további munkatársakat gyűjtsön maga köré, de még mielőtt visszatérhetett volna a misszióba, 1207-ben meghalt. Domonkos pedig ott maradt egyedül a nagy küldetéssel. Mégpedig teljesen egyedül, mert meghalt egy nagyon buzgó pápai küldött, Raúl is. Más pedig nem volt, aki komolyan foglalkozott volna a katarok és az albigensek térítésével. Alapított egy egyházat a katolikus leányok nevelése céljából. Utána Claret Vilmossal együtt a használatukra átegedett templom mellett berendezték a saját otthonukat. A leányok számára nyitott házból hamarosan zárda, az első Domonkos apácakolostor lett. Mert Domonkos igen fontosnak látta, hogy az apácák imádságai támogassák az ő missziós munkájukat. Bruyben egyedül viselte a misszió egész terhét. Innen járta be a környéket és tanított, prédikált, vitatkozott fáradhatatlanul az eretnekségtől veszélyeztetett vidéken. Minden útja előtt hosszasan imádkozott, és vezekléssel készült a térítésre. Sem gúnyolódás, sem ellenségeskedés, sem sikertelenség nem tudta feltartóztatni a lelkek üdvösségéért végzett fáradozásában. De sok-sok fáradtság után alig mutatkozott valami gyümölcs. Amikor Carcassonne város püspöke egy időre Észak-Franciaországba ment, domonkos tette meg általános helynökévé. Közben egyre több társ csatlakozott domonkoshoz. Domonkos célja egy világméretű szerzetes rend létrehozása, amely kizárólag az ige hirdetésnek szenteli magát. Amikor Fulco püspök elindult a negyedik lateráni zsinatra, domonkost vitte magával kísérőnek. A zsinat határozatot hozott, hogy fokozni kell a prédikációs tevékenységet és a papság szellemi felkészítését, de azt is kijelentette, hogy újabb szerzetet nem szabad alapítani. Új kolostor csak úgy alapítható, ha a már meglévő szerzetek regulái közül valamelyiket magukévá teszik a szerzetesek. Domonkos felajánlotta magát és a prédikátorok rendjét, amelyet alapítani készült a pápa szolgálatára. Az új rend apostoli alapgondolatát a pápa is, a zsinat is szívesen fogadta, de nem tartották megfelelőnek, hogy csak a prédikálásra külön rendet alapítsanak. Ince pápa azt tanácsolta domonkosnak, hogy válasszon ki egyet a meglévő szerzetesi regulák közül, a püspöktől pedig kérjen egy templomot, s abban az esetben megkapja a pápa jóváhagyását. De még mielőtte jóváhagyásra sor kerülhetett volna, Ince pápa meghalt. Domonkos visszatért Toulouse-ba, és megtanácskozta társaival, hogy az ágostonos regulát tekintik életük alapszabályának, és azt egészítik ki sajátos céljuknak megfelelően. 1216-ban megkapták a Szent Románus templomot, és megkezdték a szerzetesi életet. A templom mellé lakószárnyat építettek. Majd harmadik Honorius pápától megérkezett a jóváhagyás is. Ezzel a rendalapítás megtörtént. 1217-ben Domonkos misszióba küldte a testvéreit. Maga Domonkos Észak-Itáliába ment. Rómában két kolostort alapított. A San Sistót az apácáknak, a Santa Sabinát pedig a férfi szerzeteseknek. 1220-ban a domonkosok általános káptalant tartottak Bolognában, melyen elhatározták, hogy a rendtagjai, mint közösség is lemondanak a földbirtokról, és ingatlan vagyonuk csak a konvent épülete és annak kertje lehet. Tevékenységük saját templomaikban az ige hirdetés, a liturgia és a lelkek gondozása, s ebben nyújtanak segítséget a világi papságnak. Ezzel lett a domonkosok, vagy más néven a prédikátorok rendje, kolduló rendé. Ebben a rendben az volt az újdonság, hogy felszentelt papok szerzetesi fogadalom szerint élnek, és teljesen a tanulásnak, a prédikálásnak és a lelkek mentésének szentelik magukat. 1221-ben Domonkos felkereste Velencét, Treviszót és Verónát. Amikor visszaérkezett Bolognába, már beteg volt. 1221. augusztus 6-án halt meg Bolognában. Az életrajzi források és a hagyomány figyelemre méltó részleteket elevenítenek fel a szent életéből. A katarok és a katolikusok közötti vitában gyakori volt az az eljárás, hogy mindkét fél pergamenre írta fel a maga tételét és annak bizonyítékait, majd döntő bírákra bízták. Ítéljék meg, melyik oldalon áll az igazság. Domonkos Montrealban szerkesztett egy ilyen iratot, és átadta a bírónak. Mikor este a bírák a kandallónál ültek, egyiküknek az az ötlete támadt, hogy vessék tűzbe Domonkos pergamenjét. A javaslatot elfogadták, és bedobták a tűzbe a pergament. Ám egy váratlan széllökés kivetette a kandallóból. Ugyanez történt másodszor, sőt harmadszor is. A pergamen sértetlen maradt. Dumonkos nagyon szeretett Carcassonne-ban misszionálni. Amikor megkérdezték tőle, hogy milyennek a magyarázata, azt válaszolta. Az, hogy itt az egész világ ellenség. Hiába jeleztek neki előre veszedelmeket, soha nem változtatta meg útirányát, sőt, minden veszedelem ellenére nyugodtan aludt az útszéleken. Nem félsz a haláltól? Kérdezték tőle ámulva a katarok. Mit tettél volna, ha elfogunk? Arra kértelek volna titeket, válaszolta, hogy ne egy csapással öljetek meg, hanem lassan tépjétek szét a testemet, hogy így részese lehessek a mennyei koronának. Még ma is megvan az útmenti kereszt, Pruim mellett, azon a helyen, ahol a következő történt. Dumonkos jámbor énekeket énekelve ment, és beleütközött két rablóba, akik lesben álltak, hogy megöljék. Gondatlansága és nyugalma annyira lenyűgözte őket, hogy bénultan eresztették le fegyverüket, és kereket oldottak. Megrendítő ereje van azoknak a feljegyzéseknek, amelyek Dumonkos későbbi imádságos életéről maradtak ránk. Ezek szerint, amikor a többi testvér nyugovóra tért, Dumonkos megkezdte a maga lelki őrködését a templomban. Körbejárta a templomot. Minden oltár és szent kép előtt megállt. Mélyen meghajolt, letérdelt. Majd leborult a földre, úgy, hogy homlokával érintette a kövezetet. Ezt nagyon sokszor elismételte, s ha a szent hív elfogta, kitárt karral imádkozott a templom közepén. Mindössze 2 vagy 3 órát aludt köpenyében burkolózva a templom kövezetén, vagy az egyik padban. Nem is volt cellája és ágya. Reggel a kórusban ő volt az első. Naponta misézett, és az átváltoztatástól az áldozásig hullottak a könnyei. Hosszasan elmerült a szentírás tanulmányozásában. 51 éves volt, amikor Velencéből visszatért Bolognába. Lázas volt, és nagyon fájt a gyomra. A beteget, hogy kínjain könnyítsenek, egy városon kívüli kolostorba vitték. A testvérek összegyűltek köréje, és így kezdett beszélni hozzájuk. 3-as örökséget hagyok rátok. A szeretetet, az alázatosságot és a szegénységet. Ha valaki ezt az örökséget tőlem átveszi, társam lesz a mennyek országának öröklésében. Ne szomorkodjatok amiatt, hogy eltávozom közületek, mert ahová most megyek, ott sokkal inkább a javatokra leszek, mint itt a földön. 1221. augusztus 6-án Bolognában meghalt.